Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb olajársoktól tart az iráni háború és a hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója. Markus Kemész azt mondta, a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és ha a hormuzi szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelte, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a deviza hiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A város főpolgármestere szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. Szerinte viszont az eljárások politikai színezetű koncepciós ügyek. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök, nyílt pályázatot hirdettek a tisztség betöltésére. Az új vezetői pályázatot június 20-áig kell benyújtani. A Fidesz Magyar Péter kicsinyes bosszújának tartja a menesztést. Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt szombati tisztújító kongresszusán, közölt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a tervek szerint a választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagját készítik elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolitról, aki előbb-utóbb megérkezik Egerbe, de ha emlékeznek rá a kedves hallgatók, még nincs Egerben ő, hanem egyelőre az esztergomi érseki széket, mint kormányzó korában adminisztrátor foglalta el nagy nehezen, hiszen azért őt borzasztó fiatalon helyezték be ebbe a székbe. Talán ott tartottunk, hogy nyilván sokaknak nem tetszett ez a nagyon gyors egyházi felemelkedése, ezért egy viszonylagos szabadságra küldte őt második Ulászló király egy 8 hónapos szabadságra, és ebben az időben próbálták azt eldönteni, hogy a korábbi adásokban többször emlegetett Bakócz Tamás egri püspök olyan kompromisszumos javaslatot tett, hogy akkor ő átveszi az esztergomi érseki széket, és ezáltal a magyaroknak egy magyar egyházi méltóságuk lesz, és akkor kárpótlásuk kapja meg Esztei Hippolit az egri püspöki széket. Na, hogy ez hogyan alakult, hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha az egri püspökökről beszélünk, hogy valóban egri püspök lesz belőle, de hogy hogyan, mikor, erről fogunk beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval ő körülbelül az 1400-as évek legvége táján ment egy ilyen hosszabb itáliai szabadságra, ki tudja, mikor járt ő utoljára otthon, de 8 hónapra hazaküldték, lehet, hogy még neki is jól esett, de egy picit ugye az űrzavaros helyzetet enyhíteni, őt eltávolították a színről, és ugye volt ez a felvetés, hogy akkor ő adja le ezt az esztergomi legmagasabb egyházi pozíciót, és legyen ő egri püspök.
Igen, ez valóban így van, csak ugye ezt nem dönthetik el csak a magyarok.
Ehhez kell már a pápa?
A szentszék. Bizony, a szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az a az esztei Hipolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket, ahhoz neki több joga van, és azt is mondta, hogy hát igazából akkor ő nem kapta meg, hanem akkor Rodrigo Borgia kapta meg, de ugye ő se járt itt soha, úgyhogy igazából nem szerepel a püspököknek a listáján, csak bizonyos időre ugye javadalmat szerzett Egerbe, és hogy amikor pápa lett, 6. Sándor néven, akkor ő is Ascanius Sforza javára mondott le az egri püspökségről, amit azonban közben már ugye betöltöttek Nagy Lucsei Orbánnal. És na, a lényeg az, hogy most megint bejelentkezik, hogy akkor már inkább ő szeretné az egri püspökséget. Végül az lett a megoldás, hogy végül is kiengesztelik azzal, hogy kap Magyarországon birtokokat, illetve egyházi javadalmakat, ezért aztán ő hajlandó volt visszavonulni, úgyhogy magyarországi javadalmakkal megerősödve ő elállt attól, hogy akkor útjába legyen ennek a szerződésnek. Közben egyébként még a német-római császár is, Miksa is beavatkozott a dologba, mert ő meg úgy volt vele, hogy neki az lenne jobb, hogyha Esztergomba maradna esztei Hipolit, mert hogy az Este család, ugye az nagyon jó kapcsolatokat ápol a német-római birodalommal, ugye ezt a múlt műsor elején emlegettük a családi kötődéseket, és neki az nagyon jó jönne, hogyha Magyarország legfőbb egyházi méltósága egy barátságos családból származó valaki lenne, akit ők előképpen tudna befolyásolni, főleg akkor, amikor Magyarországon is ilyen zűrzavaros viszonyok vannak, hiszen második Ulászló meg Beatrixnek a kapcsolata, meg ugye még akkor még ott a még Korvin János is ott van a színen, tehát hogy neki nagyon jó lenne az, hogyha lenne ott egy biztos pont. Tehát amint látjuk, most is megoszlik mondjuk így, hogy a nemzetközi közvélemény. Vannak, akik azt szeretnék, és amellett kardoskodnak, hogy esztei Hipolit bármilyen fiatal is maradjon csak ott, mert az ő politikai érdekeik azt kívánják, és velük szemben ott van tulajdonképpen a magyar országgyűlés, akik meg nem akarják. Nyilvánvaló, hogy a királyné Beatrix azt akarja, hogy maradjon, mert az neki egy erősebb szövetséget jelent. Magyarországon ő ellene is elég jáskálódó figurakkal szemben. És akkor a vége aztán az lesz, hogy a pápa, ugye most 6. Sándorról van szó, ki esztei Hipolitnak az útját eddig is azért eléggé egyengette, végül is úgy látta jónak, hogyha a bibrosi konzisztóriummal megtárgyalják a dolgot, és végül is 1497-ben, tehát azért nem olyan gyorsan ment ez, 97. december 20-án sikerül megoldani a dolgot, hogy esztei Hipolit lemond az esztergomi érsekségről, és utána pedig 19 éves korában átmegy az egri püspökségbe, hát megint csak ugye adminisztrátorként, mert hogy semmilyen egyházi szentelésben nem részesült még.
Amúgy lehet tudni, hogy gyakorlatilag ahogy ő haladt előre az életében, mert az előző adásban ezt említetted Péter atya, de most akkor felidézem, mert nyilván nem mindenki emlékszik rá, vagy nem hallgatta azt az adást, hogy gyakorlatilag egész életében nem történt meg az ő pappá szentelése, hogy ezt mondjuk tényleg, hogyha már ilyen hamar elindult a folyamat, és mondjuk már végre elérkezett ez az ominózus 25 év, vagy mondjuk a pappá szentelésnek a 20 év, hogy ez miért nem történhetett meg? Mert hogy már tulajdonképpen okafogyottá vált?
Nem akarta.
Nem akarta. Tehát, hogy erről van feljegyzés, hogy ő nem akarta?
Nyilván, ha akarta volna, akkor...
Akkor megtörténik.
Akkor megtörtént volna. Tehát ő nem akarta azért teljesen elkötelezni magát a papi pálya mellett. Mondjuk így, hogy a korabeli reneszánsz gondolkodásnak megfelelően ő az egyházi pozíciókat, illetve az egyházi javadalmakat leginkább úgy képzelte el, mint az egyéni boldogulásának a forrásait. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult.
Én abszolút értem. Csak, tehát
arról
hogy
van szó, hogy ő...
Most éppen ez az út, de ez akár
szépen,
már mikor
szeretne nagylábon élni, szeretne jó módban élni, szeretne befolyásos lenni, és így tovább, és ehhez pénzre van szükség. És mit kell csinálni? Megszerezni egy csomó egyházi javadalmat, amiből mondhatjuk így, hogy potya pénz jön, mert ha nincs felszentelve, akkor még dolgozni sem kell, mert nem lehet. Úgy igazából.
Van csak, hogy tényleg ez a felszenteltség, meg a püspökké szentelés azért nem, tehát anélkül is megkaphatja azt, amit akar abban az adott pozícióban, és ennyi, és kész. Én ezt értem, hogy itt tök fiatalon oda került a családi kapcsolatai révén, a nemesi származása révén, és ez nem is tetszett az embereknek, ebből lesz majd ugye előbb-utóbb a csere. Na de hát kérem szépen azért a későbbiekben, amikor már a gyereksége nem akadályozza meg, azért az megint ugyanúgy zavaró, hogy hát akkor, ha már itt tartasz, akkor azért minimum szenteltesd már fel magad.
Igen, és tulajdonképpen a pápa ezt annak idején Ince pápa erre kötelezte.
Igen.
De...
Kikérje ezt számon, igaz?
Igen. Jó, már... Főleg, ahogyan ugye halad előre, és még inkább mondjam, növekszik a hatalma és a befolyása.
Csak ez borzasztó igazságtalan mondjuk a többi felszentelt pappal és püspökkel szemben, szerintem.
Hát, nyilvánvaló. Tehát most ezt egy Hippolitot nem úgy állítjuk a tisztelt rádió hallgatók elé, mint a korabeli papoknak és püspököknek
a példaképét.
Semmi esetrem sem, hanem inkább, bár ilyen, hogy mondjam, egész vidáman beszélgetünk erről a dologról, de hát az egyházi szempontból ez botrány.
Hát hogyne. Nem az, hogy vidáman beszélgetünk róla, hanem kimondjuk a tényeket, mert hogy ez most nekem civilként, meg mondjuk a történelemben jártasként, neked meg felszentelt papként, Péter atya azért, tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, meg dolgokat azzal magyarázni, hogy mindent helyezünk az adott korban. És az adott korban ugye, ahogy már sokat beszéltünk, voltak reneszánsz pápák, teljesen másképp éltek, ágyasokat tartottak, a jövedelemhalmozás, szóval ilyen, ez azért akkor is felháborító, vagy megbotránkoztató, csak ha tehát mivel valakinek ekkora hátszere van, mert ott van mögötte 6. Sándor pápa, akkor kérem szépen
egy magyar királynő, egy német római császár.
És akkor innentől fogva ő ezt megtehette.
Megtehette. Sőt, ahogy mondom, ő szépen még gyarapszik is, mert hogy közben, mivel hogy a király Ulászló többször is megengedte neki, hogy menjen vissza nyugodtan Itáliába, tehát nem csak egyszer engedte 8 hónapra, hanem többször is elengedte, hogy huzamosabb időt ott tartózkodjon, hát akkor már kihasználta az alkalmat, hogy ott is erősítse pozícióit, úgyhogy 1497-ben megszerezni az milánói érsekség adminisztrátori tisztségét. ugye ott meg, ott van, Milánó az egy azért izgalmas,
mert nagyon gazdag, pontosan nagyon fontos.
A Sforzáknak.
Igen, az ellenlábasoknak.
Így van. Hát akiket már közben sikerült azért megbékíteni, és akkor így milánói adminisztrátor is lett, sőt, utána 1502-ben, ugye akkor már egri püspökként megszerzi a kápuai érsekséget, utána 1503-ban a ferrarai püspöki adminisztrátorságot, sőt, később modenai püspökséget is megszerzi magának.
És akkor ezek csak az itáliaiak, és a magyarországi...
És a Magyarországon meg itt van Eger, és még azon kívül itt is azért megszerzi magának a tapolcai apátságot 1515-ben, amit utána a magyar rendek nyomására megint vissza kellett adni, tehát második Ulászló kötelezi, hogy adja vissza az előző plébánosnak, azonban utána megint csak visszaszerzi magának. Úgyhogy ezek után még Itáliában még az a megtiszteltetés is éri, hogy Miksa, a német-római császár, kinevezi őt olaszországi, itáliai helyettesének. És várakat ajándékoz nekik, kisebb várakat, Baldi és Montagno várakat neki ajándékozza Itáliában. Tehát azt lehet mondani, hogy a korabeli viszonyok között a leggazdagabb bíboros, a legnagyobb jövedelemmel rendelkező bíboros volt.
Jesus, 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 Jes
Akkor ide kerül Egerbe 1498-ban hivatalosan, ugye igen. Akkor kapja meg az egri püspöki kinevezését, és erről már beszéltél Péter atya, hogy egy ilyen jó 20 évet volt ő itt.
Igen, tehát ő az egri egyházmegyének a 41. püspöke, és 1497-től 1520-ig, ami azért eléggé hosszú, és ugye ő az első, illetve nem, de ő is ugye bíborosként van itt Egerben, illetve hát itt most pillanat rájunk meg, mert megint egy olyan dolgot mondtam, amit meg lehet kérdőjelezni, mert mondtam, hogy van itt Egerbe, ami azt jelenti, hogy ő az egri egyházmegyének a vezetője, de nincs itt Egerbe.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek ennyi tisztsége van, és hát azért valljuk be, hogy valószínűleg Itália felé mindig jobban húzhatott az ő szíve, hiszen ő egy itáliai ember, tehát hogy a bázisát azt tudjuk, hogy hol tartotta, tehát hol volt ő mondjuk az év túlnyomó többségében megtalálható?
Különböző helyeken, tehát amíg 6. Sándor pápa uralkodott, addig ő Rómába tartózkodott, mert hogy nagyon jó kapcsolatban volt a Borgia családdal, tehát nem csak 6. Sándorral, hanem Cesare Borgiával is. Na most, amikor ugye meghal a pápa 1503-ban, és utána Giulio della Rovere-t választják meg pápának, ugye, aki a második Gyula néven ismert, ő nem szimpatizált annyira vele, legalábbis a kezdeti időben, akkor szépen elhagyja Rómát, mert nem érezte magát ott már biztonságban, mert hogy ráadásul ugye a Rómában, mivel a Rovere család az nagyon ellenséges volt a Borgia családdal, ugye megindult egy ilyen bosszúállási folyamat, tehát hogy a 6. Sándornak a híveit is el kell tüntetni a pozíciókból. Ugye ez már, hát egyesek ugye feltételezik, hogy talán maga 6. Sándor pápa is így került, hogy mondjam, a más világra, hogy megmérgezték, vagy rosszul adagolták a mérget, és akkor saját magát mérgezte meg. Tehát ezek ilyen talányok. Uh-huh. Ugye a Borgiák mérge az ilyen legendás. No, de utána ugye megindul a Cesarénak a leépítése, és ki is űzik Itáliából. És akkor nyilván a Borgiáknak a hívei azok is ugye szétfröccsennek, ugye mit lehet csinálni, szépen hazamegy Ferrarába, ami egy biztonságos hely. És ugye ő, mint a császárnak a megbízottja, ő ott az nagyon jól el lehetett.
De most, ha már a méregről beszéltél, Péter, hogy tehát ezt azért olyan sokan tudják meg, hát Lucrezia Borgiáról régebben az, tehát mint körülbelül Báthori Erzsébetről, ugye szüzekvérét is, ugye tudjuk, hogy ez is milyen koholmány, tehát én azért az, hogy Lucrezia Borgia egy nagy méregkeverő volt, és nagyon sok nem kívánatos férjét akár, vagy a család ellenségét mérgekkel likvidált, ezek azért megint a városi legendák, tehát hogy ezek nem igazak.
Így van, tehát...
Rehabilitáljuk őt is.
Igen, maradjunk akkor Lucreziánál. Tehát,
ő egy áldozat volt, mert maradjunk annyiban, hogy pontosan. Tulajdonképpen ő az a fajta alárendelt nő volt, aki a bátyjainak és az apjának a hatalmi játékaiban ő tulajdonképpen mindig a tehát irányított szerepet játszott.
Így van, egy sakbábú. Mindezek ellenére volt olyan férje, akit nagyon szeretett.
Igen, igen.
Tehát akivel tényleg jó kapcsolata volt, és végén harmadrendi ferencesnek állt, tehát érezte ő azt, hogy az Isten előtt nem kedves ez, amit a kis családja művel. Tehát valóban ő a saját korának az áldozata, inkább sajnálatra méltó személy, hogy mint egy sakbábut pakolgatták ide-oda Itália térképén. Ugye felháborítóbb az apjának, 6. Sándornak a tevékenysége, aki meg mindent, még a saját gyerekeit is beáldozza ilyen szituációban. Tehát ez tényleg azt kell mondanunk, hogy mondjuk ki bátran, hogy azért ez nagyfokú erkölcstelenség.
Igen,
még akkor is, hogyha az Anyaszentegyháznak a pápájáról van szó.
Igen, és most gondolj bele, Péter atya, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy mondjuk azt, hogy egy pap, aki már nem pap, hanem pápa, és most értem én, hogy megint 500 évvel ezelőtt vagyunk, tehát azért félre ne érts, Péter, hogy én nem a botrányokra akarok beszélni, hanem azt, hogy tehát azért valljuk be, hogy a gyerekeinket nem nyilvánosan, bármint, hogyha én pap vagyok, meg főleg pápa vagyok, ugye a gyerekeinket nem kéne nyilvánosan mutogatni, pozíciókat meg pláne nem kéne neki adni, tehát hogy ez igen, ez a közerkölcstelenség.
De az elődje is ezt csinálták.
Tudom, de nem csak róla van szó, én most nem csak őt emelem ki, hanem az elődöket is pontosan, tehát hogy alapvetően, hogyha valakinek gyereke születik úgy, hogy ugye nem lehetne gyereke, mert hogy a cölibátust is vállalta a papsággal, akkor nem azt kellene, hogy még így pozícióba helyezem őket, és pakolgatom itt a...
Igen, és akkor most azért hatodik Sándor mellett is hadd szóljak azért egy szót, mert hogy szeretjük a dolgokat feketén-fehéren látni, de ez nem így van. Tehát most ezek alapján a hallgatókban az a vélemény alakulhatott ki mondjuk hatodik Sándorról, vagy akár második Gyuláról is, hogy ezek igazából gátlástalan kalandorok voltak, ezek olyan személyek, akik sem Isten, sem embert nem ismertek. Azért ez nem így van.
Nem, persze, hát nyilván mert ez az ő magánélete, mert azon kívül ő épített sokat, és adott ő sokat a városnak is, az egyháznak.
Világos, én most nem is erre gondoltam az anyagi kultúrára, hanem a lelkiismeretre. Mert hogy ugye ez itt az izgalmas, hogy papként, pápaként ennyi gazemberséget elkövetve, hát nem féli az Istent, de félte. Tehát hatodik Sándor, tehát most már azt mondanánk, hogy egy kicsit ilyen skizofrén személyiség, aki a legnagyobb gaztetteket is elköveti, hogyha arról van szó, ha úgy kívánják az érdekei, de mindvégig tudatában van vele, hogy ez bűn. Hogy amit csinál, ez bűn. És akkor mit csinál? Bűnbánatot tart. Tehát hozatja a pápai gyóntatót, elvégzi a gyónását, tényleg, nem megjátszottan, de zokogva gyónja meg a bűneit, utána napokig böjtöl, sanyargatja magát, és így tovább.
Csak utána meg folytatja.
És akkor utána jön egy újabb politikai szituáció, amit meg kell oldani, és akkor ahogy megint olyan eszközökhöz nyúl, amely hát nem megfelelő. És ez így éli az életét, és tisztában van azzal, hogy neki el kell számolni az Isten előtt ezekkel a dolgokkal.
Yeah.
kanyarodjunk vissza Esztei Hippolithoz, hiszen azért erről tényleg messze...
És Esztei Hippolit tulajdonképpen ugyanez kicsibe. Tehát ő nem pápa, de hát látjuk, hogy Itáliában, tehát Milánótól Kápuáig, Ferrarától Modenáig püspöki javadalmakat szerzett. Magyarországon itt van neki az egri püspökség, a tapolcai apátság, és ezen kívül még várakat is kapott, úgy, tehát hogy egy akkora befolyással rendelkező, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel együtt akkor úgy is viselkedik. Tehát ő maga is egy reneszánsz életet élő valaki, aki pártolja a művészetet, aki hát mondjuk ki bátran, tehát szeretőket tart, és így tovább, gyermekei is születnek.
Mondjuk én megmondom őszintén, hogyha mondjuk az Esztei Hippolit élettörténetét egy pszichológus vizsgálná, mint mondjuk akár ugye most egy teljesen más példa, ugye a József Attilát is, ugye nem tudom, talán emlékszel, Péter, hogyha a Czeisler Endre genetikus is vizsgálta, tehát azért mondjuk egy ilyen gyerekkorban a családból kiemelten, értem én, hogy a korban ez nem szokatlan jelenség volt, egy ilyen szerepbe beillesztve, tehát hogy mondjuk csoda, hogyha valaki ezt mondjuk éppen mélyűen csinálja végig, most nem azért, mert rossz, amit tett, csak mondjuk ugye ez egy belekényszerített szerep volt, tehát mondjuk egy csomó minden, igen, ugyanúgy nem lehet fehéren is feketén elmondani, hogy most Esztei Hippolit harácsolta a vagyont, és ilyen volt, és amúgy nem is érdekelte semmi, megnőzött meg a vagyon, hanem azért tulajdonképpen neki egy csomó mindent ott valahol milyen belül feldolgoznia is kellett. Én megpróbálom így is látni ezeket a dolgokat.
Biztosan, és azt mondják, hogy a végén jámborul halt meg, csak odáig még ugye el kellett nézni. Egyelőre maradjunk már egy kicsit az egri megyénél, mert hogy most elkalandoztunk Itália felé.
Hát mert hogy éppen megint a itáliai szabadságet töltötte, és ugye az, hogy már meghal az ő támogatója, 6. Sándor pápa, az utóda, a második Gyula annyira nem szimpatizált vele, tehát mondjuk innentől fogva mondjuk ez mennyire befolyásolja az ő jövedelem halmozását, tehát mondjuk megtarthatta ezeket a milánói, modenai, kápuai püspökségeket, megtarthatta.
Igen.
Megjegyzem még egy zárójelben bezárva, te is engedd meg, Péter, hogyha meg a hallgatók is, nem olyan rég jártam én a Modenában, ugye Bologna mellett található, hát én állítom. Te voltál már Modenában, Péter?
Nem.
Hát én állítom, hogy én nekem a non plus ultra kedvenc katedrálisom az a firenzei, tehát nekem az a leggyönyörűbb, de hogy a modenai az egy ilyen multikulturális katedrális, tehát hogyha valakinek van lehetősége a Bolognába eljut, ne hagyja ki Modenát, nagyon gyönyörű óvárosa van, és olyan elképesztő 11. századtól folyamatosan épített, elképesztő korszakok ötvezete található abban a katedrálisban, úgyhogy Péter, hogyha te se hagyd ki, ha egyszer.
Jó, akkor felírjuk.
És írd fel a bakancs listára, mert azért te is sokat jársz vissza egykori tanulmányait helyszínére, ugye, hát ha nem is Rómából, de mindenképpen Olaszországba, úgyhogy szerintem azt ne hagyja ki senki. De szóval az a lényeg, hogy megtarthatta ezeket a pozíciókat, és a jövedelmek folyamatosan csúrantak, cseppentek neki a kincstárába.
Így van, és ugye Magyarországon meg gyakorlatilag folyamatosan engedélyezik neki, hogy külföldön tartózkodjon. Ebbe Bakócz Tamás is egyébként a segítségére van. Bakócz Tamás talán úgy gondolja, hogy nagyon jó az, hogyha nincs itthon, hogy egy riválissal kevesebb van. Annyit kérnek tőle, hogy nevezzen ki maga helyett olyan valakit, aki az egri egyházmegyét kormányozza, tehát ténylegesen vezeti az egyházmegyét, aki begyűjti a javakat is, és évente szépen elküldi neki azokat az összegeket, azt a körülbelül 10 000 aranydukátnyi összeget újra és újra, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy ő, mint egri püspök, egyben Heves megye, Heves és Külső Szolnok vármegyének a főispánya. Tehát még egy plusz lehetőség, és ugye itt is ki kell nevezni valakit, hogy kinevezi Lodovicota de Ferrariát.
Ez egy itáliai ember.
Így van. Amit természetesen megint úgy vannak vele a magyarok, hogy hát még egy taliánt ide ültetett a nyakunkra, tehát nem örültek neki, de hát végül is a vármegye kénytelen elfogadni ezt a dolgot, illetve hát kineveznek mellé egy alispánt, aki mégis úgy a magyar érdekeket is igyekszik szem előtt tartani ebben az egész
kérdésben. Egy magyar illetőségűt?
Igen. És akkor itt most megegyezhetünk abban, hogy mikor, vagy megnézhetjük, hogy mikor is járt ő egyáltalán Egerbe. Tehát amiről van biztosan tudomásunk, az, hogy 1507-ben és 1517-ben megfordult Egerben, erről vannak levéltári anyagok, hogy tényleg itt volt. Azon kívül feltételezik, hogy esetleg 1512-ben is, mert arról is van adat, hogy 1512-ben Magyarországon járt, és akkor valószínű, hogy ha már egyszer itt jár, akkor talán ellátogatott Egerbe is. Illetve még 1520-ban tudjuk azt, hogy még megfordult Esztergomba, és akkor ugye ez már a püspökségének a vége, meg hát az életének is a vége, tehát a lényeg, hogy ebben az időben is talán eljött újra Egerbe. Tehát azt mondjuk, hogy talán 4-5 alkalommal, hogyha megfordult itt a városban.
Tehát tulajdonképpen egy ilyenfajta távolról irányított egri püspökségben, mondjuk van-e olyan információnk, hogy ő azért így a távollétében is valamit hozzátett az egri püspökséghez, tehát vannak-e olyanok, amit mondjuk elődei, ugye építkeztek, adakoztak, bíráskodtak, kaptak plusz területeket, tehát hogy ezt mondjuk távollétben hogy lehet eszközölni?
Először talán egy kicsit a másik oldalról közelítsük meg a dolgot, hogy azzal, hogy ő nem volt itthon, mit szóltak hozzá a magyarok? Hogy azt látják, hogy ki van nevezve, hogy a pénzt azt viszik ki, és egyébként meg nem csinál itt semmit.
Azért nem kérdezem már meg ezt, mert már gyakorlatilag ezt kétszer megkérdeztem, ugye két korábbi, nem még a kiskorúságánál is, meg egyáltalán azt, hogy mi az, hogy nem szentelik fel, hogy ez mennyire igazságtalan a többiekkel szemben.
Igen, de most az országgyűlés foglalkozik az üggyel.
Hát mert az, hogy ő nincs Egerben, és ő akkor is lehet így, tehát hogy azért, hogy mondjam neked, gyakorlatilag az ő egész élete egy ilyen kiváltság volt, mert hogyha ő egész gyerekkorától fogva minden mást megtehet, mindent megtehetett, amit más nem, akkor én már azon nem csodálkozom, hogy ő egri püspök lehetett úgy, hogy 20 év alatt 4-szer volt itt.
Igen, de 1513-ban például az országgyűlés az 53. törvénycikkben kimondottan foglalkozik vele, illetve általánosan fogalmazzák meg, hogy mindazon püspökök, akik külföldön tartózkodnak, azok ne kaphassák meg a jövedelmüket, hanem azt adják egy Magyarországon tartózkodó világi embernek, amikor viszont hazajön Magyarországra az illetékes püspök, akkor újra átveheti a püspökségnek a javadalmait. Na most nagyon szép, természetesen ezt nem tartották be. Úgyhogy ő továbbra is élvezte. Hiába, hogy törvényeket hoznak ez ellen, nincs, aki ezt végrehajtsa. Úgyhogy ő továbbra is élvezi az egri javadalmakat.
De ezt amúgy másnál sem tartották be valószínűleg? Tehát most, mert hogy itt nem csak róla van szó, hanem minden külföldön tartózkodó püspökről.
Igen, de nem tartották be. Nem tartották be, csak ugye ez mutatja, hogy a magyar nemesség, ugye, akik az országgyűlésen jelen vannak, nem tartják jó dolognak azt, hogy a Magyarországon megtermelt javakat, azokat külföldre viszik. Tehát, hogyha Magyarországon lenne, akkor nyilván itt élné föl. Tehát most ugye milyen modern szóval azt mondanánk, hogy ha itt élné föl, akkor itt teremtene munkahelyeket, és itt tovább, az itt adózna, meg mi egymás. De hát nem, hát ez pénz egy az egybe megy ki, és ahogy mondtam, ez körülbelül, tehát vannak pontos adataink egyébként, amit Sugár István közöl, hogy 1503-ban például 10.677 aranyforint, 1507-ben 9.219, ami ment Ferrarába, körülbelül 10.000 aranydukát.
Én ezt értem, de akkor most nekem megint felvet egy másik kérdés, hogy ugye ezek a tiszta jövedelmek. Na de ezt az egyházmegyét, tehát ezek azon felüli jövedelmek, amik az egyházmegye fenntartására is kellenek, mert nyilván kell a személy...
Ez a püspöknek a jövedelme.
Tehát ez a saját, mint a munkabére, mondjuk.
Igen, tehát az egyház megyének nyilván vannak egyéb jövedelme is, tehát hogyha például azt veszük, hogy van a papi tized. Hogy a papi tized, az szépen szétosztják, hogy egy része ott marad a plébániának, tehát a plébános javainak a fenntartására, más része az elmegy a püspökhöz, meg különböző központi helyeken kerül szétosztásra, káptalannak és így tovább. Tehát itt ebben az esetben ez az ő tiszta bevétele volt a püspökségből. A püspökség köszönte szépen, tehát működött jól, tehát ami nem őt illette, azt nyilván nem vitték ki.
Értem. Na jó, csak
hogy... ezért az is másképpen mutat, hogyha ezeket itt éli föl ezeket a jövedelmeket.
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concipit de Spiritus Sanctus. Ave
És azokat a jövedelmeket, amit neki kijuttattak, azt ő felélte. Tehát ez alatt mondjuk mit lehet érteni, hogy ilyen hercegi pompában élhetett ő mondjuk
igen,
akkor Ferrarában?
Igen.
Mert hogy akkor ezek szerint a bázis főleg Ferrara volt?
Igen. És ez tehát hercegi módon tudott élni, úgyhogy nem volt herceg. Egyébként ott ebben a helyzetben, amikor Ferrarában van, ott a politikusként is tevékenykedett, meg hadvezérként is, mert ezek az itáliai hercegségek, ezek folyamatosan harcban álltak egymással, és második Gyula pápa, ő kimondottan tette arról, hogy ezek a harcok folytatódjanak, mert közben terjeszti ki az egyházi államnak a területeit, ugye egészen pont a Pó folyóig visszaszerzi minden olyan területet, ami korábban elveszített az egyházi állam a középkor folyamán, sőt, még újakat is szerez hozzá. És közben ugye hadakozik a franciákkal, behívja a spanyolokat, ligát köt a velenceiekkel, utána velenceiek ellen, tehát folyamatos politikai mozgás van Itáliában, és ebben ugye ferrarai hercegség is részt vesz, ugye hol ide, hol oda csatlakozva. Például a velenceik elleni háborúban ott állítólag kiváló stratégának is bizonyult.
Arra lennék kíváncsi, hogy azt mondjuk mennyire tudhatják itthon Magyarországon, hogy mondjuk a kinti püspökségeit, Ferrara, Modena, Capua és Milánó, hogy azokban funkcionált-e? Tehát betöltötte a szerepét, vagy onnan is köszöni szépen a jövedelmeket?
A jövedelmeket beszedte, és ott helyette is, ott is mások vezették az egyházmegyét.
De hogy ezt hogy lehetett ilyen életművészként végigcsinálni? Tehát ez azért ezek nagyon érdekes dolgok.
Hát neki sikerült. És ugye azért is mondjuk azt, hogy hát azért Esztei Hipolit az egyetlen egri püspök, aki még pappá sem volt szentelve.
Igen.
És közben ő volt az egyházmegye kinevezett püspöke, csak hát püspökösködni azt nem tudott, de a javadalmat azt kimondottan élvezte.
Mondjuk az a pár információ, amikről valóban dokumentáció maradt fent, hogy ő nem tudom, 3-4-szer azért csak eljött és meglátogatta az egri püspökséget, hogy azoknak volt valami különleges alkalma, ami miatt ő azért csak úgy gondolta, hogy néha hazafárad Egerbe?
Nem tudjuk,
hogy mi volt a konkrét
oka, hogy miért pont ezekben az években járt ezen a vidéken. Egyébként itt Egerbe is letelepítettem jó néhány olasz humanistát, csak ők nem annyira érezték jól magukat. Ugye Eger nem volt akkor a humanista centrum, mint mondjuk
Buda.
Igen, vagy éppen Esztergom, és éppen ezért, hogy mindig elhagyatva érezték magukat itt Szittyaföldön, ahogy nevezték ezt a vidéket, úgyhogy el is kívánkoztak. Ugyanakkor azért néhány dologról tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt. Tehát például 1506-ban villámcsapás érte a székesegyházat, ugye fönt a várba, ahol leégett a tető, a toronysisakok, a harangok megolvadtak, és hát a belső berendezésnek is a nagy része tönkrement, és akkor tudunk arról, hogy megindult a helyreállítás. Most ő valószínűleg személyesen nyilván nem volt jelen, de akik az egyházmegyét vezették abba az időbe, azok gondot viseltek arra, hogy az egyházmegye, tehát nem a püspöki, az egyház megye jövedelméből ezeket szépen helyrehozzák, és arról is van adat, hogy tulajdonképpen bő két évvel később, 1508 minden szentek ünnepén Bakócz Tamás, az esztergomi érsek itt mutatott be szentmisét az egri székesegyházba. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már az használható állapotban volt. A másik dolog, amit az ő idejéből tudunk, is fontos, hogy 1512-ben itt Egerben egyházmegyei zsinatot tartottak keresztelő Szent János születésének ünnepén, tehát június 24-én, amelyet Keresztúri Péter püspöki helynök vezetett. Tehát egy püspöki helynök volt az, aki ezt tette. Tulajdonképpen mindez azért történt, mert ugye második Gyula ebben az időben hirdette meg az 5. lateráni zsinatot, és ezzel összhangban Egerben is tartottak egy egyházmegyei szinódust, egy egyházmegyei zsinatot.
Az, hogy ő mondjuk egri püspök, meg még mellette 4 itáliai püspökségnek a adminisztrátora, vagy kormányzója, vagy bárhogy nevezzük, ezek ilyen aláfölé rendeltek voltak, vagy tehát hivatalosan ő neki a legfőbb pozíciója, ez az egri püspöki szék volt, vagy itt ez mindegyik ilyen egyforma fajsúlyú hát volt?
Nem is tudom, hogy igazából hogyan is működött ez. Szerintem ezek mellé rendelő viszonyban voltak, de ez most csak így a magánvéleményem, tehát ezen még sose gondolkodtam.
Csak az, hogy mondjuk igen, tehát tényleg...
De az biztos, hogy az egri az fontos pozíció volt, mondom, az anyagi bázis miatt.
Igen. Csak hogy tényleg ez a fajta elhanyagoltság, most például ez a villámcsapás, amiről beszéltél te, Péter, hogy hát ez nem így van, hogy akkor becsapott a érseki palotában villám, felhívok valakit gyorsan, és akkor megoldjuk. Hát ugye mire őt Itáliában erről értesítették, tehát nyilván Egerben kellett ezt intézni.
Tehát ebbe nem... Hát a helynök, az nyilván az intézte.
Nyilván intézte, de hát mondjuk, nem tudom, azért van egy nagy volumenű probléma a valakinek a saját egyházmegyéjében, azért mondjuk minimum illik hazalátogatni. Vagy, tehát érted, és tehát gyakorlatilag ez egy teljesen elhanyagolt egyházmegye volt itt a 20 éve alatt.
Mondhatnánk, hogy igen, de mondhatnánk azt is, hogy nem, mert ismerünk jó néhány olyan szemét, aki ebben az időben az egyházmegye vezetésében, kormányzásában, különböző pozíciókban szerepelt, és úgy tűnik, hogy ők azért jól végezték a dolguk.
Valószínűleg olyan emberekre volt bízva, akik tették, amit tenni kell, de tehát most azért valljuk be, hogy tehát normál esetben a püspöknek itt kéne lennie az egyházmegyéje élén.
Persze.
Tehát mondjuk ternyáki érsekünk sem 5 évente egyszer látogat Egerbe, ez elképzelhetetlen
hát,
lenne.
Úgy, azóta most már isteni jogon törvényben van iktatva, hogy a főpásztornak kötelessége az egyházmegyéje területén tartózkodni.
Hát igen, csak ez akkor még ezt a Hippolit idejében nem volt így.
Ez még nem volt ennyire élesen megfogalmazva.
Még pár percünk maradt hátra, tehát hogy gyakorlatilag az ő életének az utolsó évéről mit tudunk, ő hol halt meg, egri püspökként halt ő meg, tehát végülis ő haláláig viselte ezt a címet.
Igen. És hát, hogy hol halt meg, tulajdonképpen tehát ő Itáliában élte az életét, leginkább Ferrarában, és ahogy mondtam, ő olyan pozícióban volt, hogy a befolyása miatt azért sok mindenkivel szembe tudott szállni. Ugye mondtam, hogy második Gyula pápával főleg eleinte nem kedvelték egymást, meg olyan is előfordult, hogy a pápai követet megbotoztatta Ferrarában. Ahogy mondtam, a magánélete az eléggé viharos volt, tehát mint püspök azért nyilván még ha csak kinevezett is volt, és nem volt semmiféle szentelésben része, nyilván, hogy házasságot nem köthetett, de igenis voltak neki szerelmi kapcsolatai, kalandjai, egyébként Itáliában is úgy ismerték meg, mint egy ilyen erőszakos ember. Tehát uh-huh. aki erőszakosan törekszik az ügyeit megvalósítani, és hát végül is fiatalon hal meg, tehát amikor meghal, még csak 41 éves. Tehát 1520. szeptember 2-án vagy 3-án, nem tudjuk pontosan, és az az érdekes, hogy a halála is egy ilyen nagy lakomához fűződik, hogy szinte halálrette magát. De miközben még haldoklott, akkor gyorsan végrendelkezett, és a vagyonát azt szétosztotta a rokonai között, illetve még a gyermekeire is hagyott, Hippolitra és Erzsébetre. Azon kívül még azt is leírják, hogy ott, tehát vallásosan halt meg, tehát ő is akkor még gyorsan papot kért, és így tovább, tehát hogy szembesült azzal, hogy na, neki itt most már vége.
De most, ahogy még utolsó óráiban végrendelkezett, és ugye a rokonaira, gyerekeire hagyta vagyon, tehát az egyházra köteles részt sem hagyta? Tehát, vagy hagyott valamennyit az egyházra?
Erről nem tudunk.
Csak arról, hogy a rokonoknak.
Így van.
Pedig ezt sem tehette volna meg.
Tulajdonképpen, amikor ez már itt a magánvagyona volt. Tehát nem a püspökség vagyonát.
Én értem, csak ugye azért talán erről mi már beszéltünk veled, Péter atya, hogy azért mondjuk ti papok azért illik, de mondjuk nincs előírva.
Nincs.
Nincs.
Tehát ugye most én is a végrendeletembe arra hagyom az ingóságaimat, vagy ingatlanjaimat, bármi is van, akire akarom. Tehát szabadon rendelkezhetek fölötte, de hát van egy ilyen, hogy illik az egyházat támogatni, vagy szemináriumot, vagy valami kegyes célra adni, és így tovább.
Tehát gyakorlatilag akkor ő meghal 41 éves korában, 1520-ban, hát majd kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki az ő helyét elfoglal, és nagyon bízom abban, hogy ő már sokat tartózkodik Egerben, de ez már csak a következő adásban derül ki.
A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.